A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Sémán gyermekkorban kialakuló belső mintázatok, amik alapjaiban befolyásolják felnőttkori kapcsolatainkat, másokhoz való viszonyunkat. Teljességre hangolva műsorunkban a negativizmus-pesszimizmus sémáról hallhatnak ma. Köszöntöm a hallgatókat, Kozák Anna Mária vagyok, és köszöntöm műsorunk házigazdáját, Pál Feri atya mentálhigiénész szakembert.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Műsorunkban mindig a budapesti MOM kulturális központbeli keddesti alkalmakon elhangzottakhoz kapcsolódunk, most is így lesz. A negativizmus-pesszimizmus séma kapcsán korábban szóba került Böszörményi Nagy Iván igazságosság rendje. Mielőtt erről bővebben beszélgetnénk, kérlek magyarázd meg azt, hogy miként kapcsolódik az igazságosság etikája a negativizmus-pesszimizmus sémához.
Böszörményi Nagy Iván nevét azért említettük föl, mert ő a családterápia egyik magyar származású atyamestere, egy világhírű szakember. Ő volt az, aki nagyon világosan beszélt arról, hogy párkapcsolatban, családi kapcsolatrendszerben, de egyébként is az emberi kapcsolatokban van egy semmi másra vissza nem vezethető dimenzió, valóság, ez pedig az etikai dimenzió, az igazságosság rendje és világa. Például egy társkapcsolatban előbb-utóbb elkezd bennünk foglalkoztatni az a kérdés, hogy én mennyit adok bele a kapcsolatba, és te mennyit adsz bele. Hogy nem csak anyagiakban én mennyit fizetek, és te mennyit fizetsz, hogy én fizetek-e mindig a vacsorakor, vagy nem, és hogyha belépőjegyet fizetünk, akkor azt kifizeti, hanem hogy időben, energiában ki mennyit tesz bele egy kapcsolatba. Vagy amikor megszületik az első baba, hogy akkor ki mennyit dolgozik azért a pici babáért. Hogy amit a férfi tesz a munkahelyén, az arányos-e azzal, amit a nő tesz otthon, vagy amit a nő tesz otthon, az arányos-e azzal a munkával, amit a férfi végezel? Vagy például lazább emberi kapcsolatokban, üzleti viszonyokban is ugyanúgy megjelenik ez. Ki mennyit tesz bele, ki mennyit vesz el, ez igazságos-e? És hogyha az a benyomásunk, hogy valami nem igazságos, akkor az elkezdi a kapcsolati elégedettségünket súlyosan befolyásolni. Tehát például a kapcsolatokban mindig is kulcs kifejezés az, és egyébként a katolikus egyház házasságra vonatkozó kijelentéseinek is az egyik kulcs kifejezése a kölcsönösség. A kölcsönösség, az igazságosság egy nagyon fontos, semmi másra vissza nem vezethető jelenség vagy dimenzió. Úgy kapcsolódik a témánkhoz, hogy a negativizmus, pesszimizmus, séma világgal élő személy egyoldalúan a negatív eseményeket, történéseket, a jövőre kivetített aggodalmaival és félelmeivel jellemezhető jövőképét tartja előtérben, a negatív dolgokra figyel, ezeket emeli ki, miközben ebben az egyoldalúságban az is szerepet játszik, hogy a pozitív dolgokra egyáltalán nem figyel, nem is emlékszik vissza rájuk, nem is idézi őket föl, nem is vár pozitív dolgokat. Ez tehát tulajdonképpen egy belső sebzettség, nagyon egyoldalú látásmód, gondolkozásmód, ehhez kapcsolódó érzelemvilág, és a többi, és a többi. Na most, hogyha nekem a múltból megvannak a sérelmeim, a fájdalmaim, a családomnak megvannak a sérelmei, fájdalmai, elszenvedett igazságtalanságok, akkor ezt mi őrizzük, a múltkori adáson sokat beszéltünk erről, hogy nemzedékről nemzedékre őrzünk tapasztalatokat, élményeket, fizikai, testi szinten, nem is egyszerűen csak abból a szempontból, hogy valaki ezt mondta nekünk. Igen ám, de amiről most beszélünk, az az, hogy ezeket az őrzött igazságtalanságokat, a sérelmeket, a fájdalmakat, amiket akár nemzedékről nemzedékre őrzünk magunkkal, ezek bennünk az igazságosság rendjére vonatkozó következményekkel járnak. Vagyis például a következőt gondoljuk. akár kifejezve, akár nem kifejezett módon, hogy a nagyapámmal vagy az anyámmal valakik ezt vagy azt tették, és ezért én nekem jogosultságaim vannak, hogy valaki vagy tőlük, vagy ha már nem élnek, tőlem, az utódoktól bocsánatot kérjen, vagy a sérelmeket legalább elismerje, az igazságtalanságokat egyáltalán megnevezze, és kimondja, hogy ki, mikor, kivel, mit tett. És az a megrendítő, például mondjuk a családban, hogyha egy édesanya odaáll a gyermeke elé, az édesanya mondjuk 65-70 éves, a gyermeke 30 és 40, és azt mondja, fiam vagy lányom, nagyon sajnálom, hogy a nevelésed kapcsán sok mindent elrontottunk. Most visszatekintve ezt már látom. És azt is, hogy ennek lettek következményei az életedben. Nagyon bánt ez engem, most már másképp csinálnám. Hogy például ennek a kijelentésnek milyen óriási jelentősége van az igazságosság szempontjából, mert ilyenkor a szülő elismeri, hogy valamilyen sérelmet okozott a gyermeke részére, és az a megdöbbentő, hogy amikor egy gyerek hallja azt, hogy a szülő ezt mondja, hogy sajnálom, hogy ezt tettem, ezzel ő benne az igazságosság rendje helyreállhat. Pusztán azáltal, hogy valaki ezt elismerte.
Az igazságosság rendjéhez tehát akkor nagyon szorosan kapcsolódnak a jogosultságok, vannak pozitív és negatív jogosultságok. Hogyan jönnek létre a pozitív jogosultságok?
Igen, valóban Böszörményi Nagy Iván beszél erről, hogy vannak pozitív és negatív jogosultságok. Pozitív jogosultságokat akkor nyerünk az életben, bármelyik kapcsolatunkban. Ő a család világában dolgozta ki ezt elsősorban, hogyha egymás életéhez hozzájárulunk. Például, hogyha egymásért cselekszünk, mikor beteg valamelyik családtagunk, gondoskodunk róla. Hogyha nagyon leterhelt, átvállalunk tőle néhány feladatot. Amikor segítségre van szüksége, segítségére sietünk. Hogyha szüksége van arra, hogy valakivel tudjon beszélni, akkor rendelkezésre állunk. És a többi, és a többi. Tehát most nagyon egyszerűen szólva, amikor hozzájárulunk valamilyen formában egy másik ember életéhez, akkor tulajdonképpen jogosultságokat szerzünk. Ezek pozitív jogosultságok. És például, hogyha egy kapcsolatban ezekre ugyanúgy kapunk pozitív tetteket, akkor létrejön a kölcsönösség, és köszönjük szépen, jól vagyunk. Úgy érezzük, hogy mi is teszünk a másikért, ő is tesz értünk, és így tulajdonképpen így békében tudunk lenni. Sőt, örülünk annak az egyensúlynak, ami ilyenkor kialakul. Természetesen olyan is lehet, hogy mi teszünk, a másik kevesebbet tud tenni, például mert gyerek. De ő megköszöni, amit mi teszünk érte, és azt mondjuk, ez így rendben van, hogy ő neki szabad kevesebbet adni, azért, mert gyerek, és nekünk a dolgunk többet adni, mert mi felnőttek vagyunk. Tehát a kölcsönösség nem feltétlenül jelenti az egyenlőséget, az 50-50 százalékot. De például egy másik helyzet, megházasodunk, és akkor megnézzük azt, hogy ki milyen családi örökséggel rendelkezik. És kiderül az, hogy az egyikük mondjuk egy jó polgári családból származik, minden szükségletére megfelelően figyeltek, föltételek, lehetőségek mind-mind adva voltak, tehát tulajdonképpen ő nagyon sokat hoz. Míg akibe ő szerelmes lesz, és akit elvesz, mondjuk állami nevelő intézetben nőtt föl. De egészen nyilvánvaló, hogy ő sokkal kevesebbet hoz, és ezért a kevesebből kevesebbet tud beadni a társkapcsolatba. Tehát például az is elképzelhető, hogy azt látják néhány év után, hogy együtt élnek, hogy a férfi, aki jobb környezetből jön, körülbelül 70%-ot tesz be. Míg a nő, aki egy nehezebb sorsú háttérből érkezik, ő csak 30-at. És ez lehet, hogy igazságos. Nem is csak, hogy lehet, hanem nagy valószínűséggel ez a 70-30 például jól kifejezi, de lehet, hogy 80 és 20, lehet, hogy 60 és 40, vagyis nem az egyenlőség jelenti föltétlenül az igazságosság alapját, hanem, ahogy Böszörményi Nagy Iván erről beszél, a méltányosság. Ezért mi nem az egyenlőségre törekszünk valójában, hanem a méltányosságra. Erre hagyhozzak még egy példát. Például van egy idős szülő. Egy idős szülőnek nem kell a gyerek felől nézve mindent megkapnia. A gyereknek nem kell mindent visszaadnia a szülőnek. Mert az életnek van egy iránya, ezért az igazságosság rendje azt kívánja a szülőtől, hogy a saját gyerekei felé adjon sokat, és ne várjon a gyerekeitől vissza sokat, mert az ő gyerekei is majd a következő nemzedéknek fogják a többet adni. Miközben egy szülő, mert gondoskodott a gyermekéről, a méltányos igazságosság alapján igenis jogosult arra, hogy a gyerekek törődjenek vele, gondoskodjanak róla időskorában vagy betegségében. De ez mégsem egyenlő azzal, hogy pont annyit kelljene nekem visszaadni, mint amennyit én kaptam tőlük.
Pozitív-negatív jogosultságok mellett, nem is tudom, hogy mellett, de ott van a romboló jogosultság.
Igen, itt egész belehevültem tulajdonképpen a pozitív jogosultságok ismertetésébe, és szinte még alig beszéltem a negatív jogosultságokról. A negatív jogosultságok úgy jönnek létre, például, hogy én beleteszek valamit a kapcsolatba, ez lehet figyelemben, energiában, pénzben, bármiben, és a másik ezt nem ismeri el. Vagy a másik nem ad érte semmit. Vagy a másik azt mondja, ez a minimum, ez a természetes. Vagyis így is jogosultságokat szerzek. Például valaki egy bűnt követel velem szemben, vagy igazságtalan velem. Ebben az esetben én nem pozitív jogosultságokat nyerek, hiszen én nem csináltam semmit, ha miért kaphatnék pozitív jogosultságokat. Ám de negatív jogosultságaim támadnak. A negatív jogosultság itt azt jelenti, hogy jogom lenne bocsánatkérést hallanom. Vagy jogom lenne, hogy azt mondja valaki, hogy igen, ez és ez megtörtént, hogy én tanúskodom melletted. És hogyha ezzel a jogommal nem tudok élni, vagyis nem ismerik el a sérelmem, nem kérnek tőlem bocsánatot, akkor is jogosultságokat szerzek, és ezeket nevezzük negatív jogosultságnak. És most, amit kérdeztél, hogy vannak még romboló jogosultságok is, és több már nincsen. Ha a pozitív jogosultságokat nem ismerik el, vagy nem kapunk vissza méltányosan, arányosan, vagy pedig a negatív jogosultságainkra előbb-utóbb nem kapunk választ, mind a két csoportba tartozó jogosultságok rombolóvá, destruktívvá válhatnak, és késztetést fogunk érezni arra, hogy ezeket a már eredetileg pozitív és eredetileg negatív jogosultságokat romboló formában a környezetünket, a kapcsolatot, vagy pedig akár a következő nemzedéket, vagy olyanokat romboló formában is beváltsuk, vagyis kifejezésre juttassuk, olyanok felé is, akik egyébként ezt meg sem érdemlik, vagy akikre ez tulajdonképpen nem is tartozik. Ez nagyon súlyos következményekkel jár. Mert ez azt jelenti, hogy ha tudattalanul működik bennünk az igazságosság világa és a jogosultságoknak a rendszere, akkor igenis úgy fogjuk érezni, ez lesz a belső élményünk, hogy amikor kifejezésre juttatjuk romboló formában akár az el nem ismert pozitív vagy negatív jogosultságokat, akkor ez rendben van. Akkor ez természetes. Ezt úgy fejezte ki egy idős hölgy, megrendítő volt, amit mondott, beszélgettem vele az élet történetéről, és elmondta, hogy milyen rettenetes, nehéz gyerekkora volt, hogy milyen sok fizikai bántalmazás érte őt, és mennyit kellett nélkülöznie, negatív jogosultságok, és utána azt mondta, sóhajtott egyet, azt mondja, hát tulajdonképpen azt kell mondanom, én is sokat kaptam, én is sokat adtam. És az én is sokat adtam, az alatt azt értette, hogy a gyerekei akkor már sok éve nem álltak vele szóba. Mert amilyen sok sérelmet összegyűjtött az életének az első szakaszában, ezeket a sérelmeket már romboló formában továbbadta a saját gyerekeinek, így tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ő benne bizonyos szempontból létrejött egy egyensúly, amit ő így fejezett ki, nyilván nem tudva Böszörményi Nagy Ivánról, hogy én is kaptam, és én is adtam. Csak hogy a romboló jogosultságok beváltásánál és kifejezésénél az alapvető probléma az, hogy miközben én bennem létrejön egy valamiféle egyensúly, én is kaptam, én is adtam, aközben a romboló jogosultságnak mindig van nem csak egy igazságos, hanem egy igazságtalan része. Mint ahogy ennél a nehéz sorsú asszonynál, az igazságos rész az,
hogy őt is sok sérelem élte, ő is adott sérelmeket, és ez így most egyensúlyban van. Az igazságtalan rész viszont az, hogy olyanoknak okozott kárt, akik jogosultak lettek volna a tisztességes nevelésben és bánásmódban.
Ennél a példánál is talán jól érzékelhető ez a transzgenerációs örökség. Én itt például az unokákra gondolok, hogy mivel a szülők nem találkoznak a nagymamával, valószínűleg, hogy az unokák sem, és nem kaphatják meg azt a szeretetet, ami egy nagyszülőtől nagyon is jó lehet.
Így van, tehát aztán már egy újabb és újabb körét, szintjét nézhetjük annak, hogy milyen árnyalt a jogosultságok rendszere. Hogy azt mondhatjuk valóban, hát kezdhetjük onnan, hogy minden gyereknek pusztán a foganásától kezdve jogosultságai vannak az életre. Azután, mikor megszületik, akkor jogosultsága van arra, hogy legyen apukája, anyukája. És aztán jogosultsága van arra, hogy legyenek elérhető nagyszülők. Tehát például milyen jól eshet ennek a gyereknek, mikor először azt mondja, hogy olyan szomorú vagyok, hogy nekem nincs nagypapám. És hát persze senki nem tehet róla, hogy nincs nagypapája, mert ők előbb meghaltak. És mégis milyen jól eshet neki, hogyha az anyukája vagy apukája elismeri ezt a veszteséget és ezt a hiányt. Nem azért, mintha ők okai lennének annak, hogy ez így történt, és mégis olyan érdekes az emberi lélek, hogy ahogyan elismeri nekünk valaki, hogy igen, tényleg, neked ebből a szempontból kevesebb jutott. Hogy mikor ezt elismerik, sokkal inkább együtt tudunk élni ezzel a veszteséggel és hiánnyal, mintha egyszerűen valaki például azt mondaná, hogy mondjuk dühösen vagy ingerülten, hogy miért azt gondolod, hogy én tehetek róla? Vagy ezt most miért nekem mondod? Vagy most mit képzel, most akkor mit csináljak? És akkor úgy érezzük, hogy itt valamit ez a szülő egyáltalán nem vett észre. És hogy tulajdonképpen milyen kevés is elég lehet néha, hogy egy veszteséggel tudjunk bánni. És hogy egy-egy rossz megközelítés vagy hozzáállás hogyan tudja súlyosbítani a veszteségeinket.
Azt említetted, hogy Böszörményi Nagy Iván a családi kapcsolatokra vizsgálta, nézte az igazságosság rendjét. Hogyha a romboló jogosultságok beváltását a szülő-gyerek viszonyban, illetve a házastársi viszonyban nézzük, akkor ez hogy nyilvánulhat meg? Miként válthatom be a romboló jogosultságokat, hogyha én vagyok a szülő a gyerekemmel szemben?
Például, hogyha a gyerkőc semmilyen életkorának megfelelő elismerést nem ad a szülőnek. Mondok egy nagyon egyszerű példát, nem köszöni meg a vacsorát. És hogy ez milyen szép dolog, hogy a szülő megkeresi rá a pénzt, valaki azt a vacsorát elkészíti, a gyereknek semmi dolga nincsen, mint hogy jó ízűen megegye, és azzal az egyetlen mondatával, hogy azt mondja, hogy anya, köszönöm, vagy köszönöm szépen, nagyon finom volt, vagy ez nagyon jól esett. Tulajdonképpen a gyereknek elég, ha ezt az egy mondatot mondja. És milyen érdekes, hogy egy szülő meg is tud elégedni ezzel a mondattal, és jól esik neki, hogy igen, a gyereke nem tekintette pusztán csak magától értetődő természetességnek azt, hogy ez megtörténik, hanem egyetlen mondattal elismerte, hogy ő most tényleg kapott valamit. Tehát például egy szülő jokkal mondhatná a gyerekének, aki nem köszöni meg a vacsorát vagy az ebédet, hogy fiam, azért meg kellene köszönnöd, hogy ehettél egy jót. Mert van, aki például nem tud egy jót enni. Vagy van nagyon sok ember, aki éhezik. És hogy nem magától lett ez a vacsora. Nem kellett semmit sem tenned hozzá, mert természetesen jogosult vagy arra gyerekként, hogy mi ellássunk téged. De mégiscsak a köszönömmel kialakul egy kölcsönösség. És a köszönömmel az ő ráeső részt mégiscsak ki tudja fejezni.
De ez valahol nem nevelés kérdése? Egy gyermek nem biztos, hogy magától rájön arra, ráébred arra, hogy ő neki ezért köszönömöt kellene mondani, azért, hogy az édesanyjának, a szüleinek ez jól essen.
Persze, nyilvánvaló, hogy ez nevelés kérdése is. Tehát a jogosultságoknak, az igazságosságnak a világa bennünk adva van. De hogy ez hogyan formálódik ki bennünk, hogy milyen magatartásformákat sajátítunk el, hogy a pozitív, negatív vagy romboló jogosultságokkal kapcsolatban mi hogyan cselekszünk, ezekre hogyan reagálunk, hogy mit gondolunk arról, hogy mit hogyan érdemes adni, vagy kapni, vagy kölcsönösségben lenni. Ez persze, hogy kultúrának, szocializációnak és nevelésnek is egy döntő és alapvető témája. Hát nyilván az is nevelés kérdése, hogy amikor a gyerek valami rosszat tesz, és látnivalóan kárt okoz, azzal egyenes arányban, hogy a tette mennyire volt tudatos, akaratlagos, nyilvánvalóan az, aki a kárt elszenvedte, ez lehet a szülő, de lehet egy testvér is, vagy lehet a nagymama, ők jogosultak arra, hogy a gyerek a szabadságához és a felelősségéhez mérten bocsánatot kérjen attól a szemétől, akinek kárt okozott. Itt is azt lehetne mondani, hogy a gyerektől nem várhatom el, hogy kifizesse az okozott kárt, mert ezt nem tudja megtenni. De hogy odaálljon a testvére elé, vagy a szülei elé, és azt mondja, hogy nagyon sajnálom, hogy ezt nem tettem jól, vagy ezt tönkretettem, vagy ebben hanyag voltam, vagy ebben nem törődöm voltam, és látnivaló ennek negatív következményei lettek. Nyilvánvaló, hogy valaki a megbocsájtás útjára lépjen egy ilyen esemény kapcsán, ez nagyon is nevelés, és nagyon is kultúra kérdése. Mondom például a rossz megoldást, elképzelhető egy olyan család, ahol tulajdonképpen a bocsánatkérés, akár így is mondhatnám, a bűnbánattartás, a bűnbevallás és a megbocsájtás világát szinte nem is ismerik. Ezért tehát, amikor a gyerek valamilyen rosszat követ el, akkor rögtön a büntetés és a bűnhődés következik. Ez egy teljesen más világot szül.
Romboló jogosultságainkat talán a közvetlen környezetünkben, családi környezetünkben tudjuk legjobban kiélni vagy beváltani. A gyerek-szülő kapcsolatról már szó volt. Házastársammal szemben is nagyon könnyen belecsúszik talán ebbe az ember, hogy ezt a romboló jogosultságot beváltsa.
Rengeteg példát hozhatunk. Előbb-utóbb a meghitt kapcsolatokban egyébként nagyon érzékenyé válunk arra, hogy a másik az igazságosság rendjében, megfelelő módon, kölcsönösségben válaszol-e mindarra, amit mi adunk, mégpedig azért, mert ha ez nem így történik, akkor a kapcsolat alapjait kezdjük el megkérdőjelezni. Mert ha nem létezik köztünk egy jól kimunkált kölcsönösség és méltányos igazságosság, akkor előbb-utóbb az lesz az élményem, hogy miután te nem válaszolsz megfelelő módon pozitív jogosultságaimra, romboló negatív jogosultságaimra, hogy akkor nem vagyok neked fontos. Hogy már nem számítunk egymásnak, hogy köztünk már nem is az van, amiről én azt gondoltam, hogy ez van köztünk. És ez kezdi el rombolni a kettőnk közti kapcsolatnak a minőségét és az elégedettséget. Akkor hagyj hozzak gyorsan példát. Képzeljük el azt, hogy valamelyik fél a másik betegségre során tényleg önfeláldozó módon áldozatosan rengeteg plusz terhet vállal. És a másik erre semmilyen reakciót nem ad. Úgy tekinti ezt, mint ami egyszerűen csak magától értetődő. Ilyenkor a gondoskodó félnél negatív jogosultságok támadnak. És amikor ő ezt szóba hozza, és azt mondja, hogy hát tudod, hogy szeretlek, és ezért természetes volt a számomra, hogy mindezt megtegyem egy hónapon keresztül, érted? De olyan jól esett volna, ha elismered, hogy ez nekem rengeteg plusz időbe és energiába tellett, és hogy ha arra gondolok, hogy egy év múlva esetleg megint beteg leszel, hogy egész más lélekkel fogok tudni neked segíteni, vagy rendelkezésedre állni, amit így akarok csinálni. Ha bennem van annak az élménye, ahogyan te hálásan azt mondod nekem, hogy köszönöm szépen, hogy annyira jó lenne, hogyha ezt meg tudnám tőled kapni. Most képzeljük el, hogy erre a másik azt mondja, hogy miért? Hát ez szerintem ez a természetes. Hát ezt nem, ezért nem kell külön. Én is megcsinálom neked. Na itt akkor eljön az a pillanat, amikor a negatív jogosultság rombolóvá válhat. És például, amikor legközelebb egy év múlva beteg lesz a másik fél, egyszerűen azt mondom, jó, hát akkor annyira nem fogok sietni a patikába. Vagy jó, hát akkor majd el lesz magától, azt mondja, hogy ez, akkor majd el lesz magától, majd valahogy gondoskodik magáról. Akkor kiderül, hogy ahogyan a cselekvésekben hozzáállok és reagálok egy-egy helyzetre, hogy abban már sok rombolás van.
Az igazságosság rendje helyreállításáról következő műsorunkban fogunk beszélgetni. Életünk gondjairól és azok lehetséges megoldásáról hallhatnak Teljességre hangolva című műsorunkban. A technikai munkatársunk Fülöp Csaba nevében is búcsúzik a műsor gazdája,
Pál Feri,
és a szerkesztő Kozák Anna Mária.